Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát szeretnénk adni neked azért, hogy utat adtál nekünk Jézus Krisztusban, és dicsőíteni szeretnénk téged azért, hogy nem hagysz bennünket árván, hogy nem vagyunk egyedül, hanem ott állsz mellettünk éjszakákon, reggeleken, nappalokban. Surunk, légy érette áldott azért, hogy gondod van mindnyájunkra. Szeretnénk, Urunk, hódolni most te előtted, még mielőtt a mi lelkünknek kérései te elé terjesztjük. Urunk, oly jó nekünk téged magasztalni és áldani, szolgálni, hiszen neked adatott minden hatalom, Úr Jézus, menjen és földön, és tetszett, hogy te bennéd lakozzék a teljesség. Ó, Urunk, amikor te hozzánk jössz, ezt a teljességet hozod magaddal. Úrunk, annyira keveset tudunk sokszor befogadni abból, amit közénk hozol. Légy hozzánk irgalmas, és könyörülj meg rajtunk, Urunk. Tárd ki a mi lelkünket, Urunk. Engedd meg, hogy szabad mozgásteret tudjunk adni te neked, most is, amikor szólsz hozzánk. Engedd meg, hogy mindazt, ami bánt, ami megterhel, ami fájdalom, ami gond, ami szorongás az életünkbe. Engedd meg, hogy most őszinte szívvel le tudjuk tenni a te megváltó kezeidbe. S engedd meg, Urunk, hogy ott tudjuk hagyni, hogy tudjuk te nálad nyugtatni azokat. Urunk, add most nekünk a te igédet, hogy azzal fel tudjunk vérteződni, lelki módon fel tudjunk öltözni. Könyörgünk, Urunk, hogy hagyd legyen a te igéd élő ige, ami eleven, amely megszólít, amely szíven talál. Urunk, nagy vagy te, nagy a te hatalmad, a te szereteted és jóságod a téged félőkön. Urunk, kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, s légy mindazokkal, akik ebben az órában is könyörögnek, imádkoznak. Légy, Urunk, a betegekkel, ajándékozz meg őket a gyógyulás ajándékával, s könyörgünk a megtört szívűekért, a gyászolókért is. Urunk, te töröld le a szemeikről a fájdalom könnyeit, légy vigasztalójuk. Urunk, szükségünk van rád, egy szívvel és egy lélekkel hívunk most is. Jövel, Urunk Jézus! Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg imádságainkat. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a II. Korintusi levél 5. részében a 16-tól a 21-ig terjedő versekben, majd a mai napra rendelt ige szakaszban, a 2. Korintusi levél 6. részében, annak is az első 13 versében, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, s az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközés nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat. hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, s akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus feltámadása után, amikor megjelenik a tanítványi körben, ez a megjelenés önmagában véve gyógyító megjelenés. Ez egy csodálatos terápia a tanítványok számára, Jézus megjelenése, az élő Istennek a megjelenése az övéi között. Ez egy végtelen nagy ajándéka Isten szeretetének, mert hiszen nagyon jól tudjuk, milyen állapotba találja Jézus ezeket a tanítványokat. Félelem, szorongás, a legmélyebb gyász. Jézussal mindent elveszítettek, barátot, Istent, életet, közösséget a mennyei világgal. Egy szóval mindent elveszítettek Jézusban. És kedves testvérek, amikor az Úr megjelenik, nem csak, hogy megörvendezteti a lelküket, nem csak, hogy viszi a feltámadott, a békétlen szívűekhez az ő csodálatos békességét, amit azért vihetett, amit hallunk Pál levelében is, mert Jézus Krisztus megbékéltette az Istent, testében elhordozva mindnyájunknak a bűneit. Így hozza Jézus Krisztus a feltámadott a békességet ma is mindnyájunknak. És amikor a tanítványi gyűlésben megjelenik, és örvendeznek a tanítványok, mondván látjuk az Urat, egy nagyon fontos feladatot ad az Úr Jézus az ő életeik számára, egy küldetést fogalmaz meg a számukra, és ez a küldetés úgy hangzik János evangéliumában, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Majd rájuk lehet, és ezt mondta, vegyetek szent lelket. Ez így a maga teljességében egy nagyon fontos küldetés, meghatározás. Ugyanis a tanítványnak sem lehet különb útja a mesterénél. Ugyanaz vár a tanítványra, mint az ő küldőjére várt. Nagyon sokan, amikor keresztjénél lesznek, amikor újjá születnek, megnyílik a szívük az Isten világa számára. Valóban ez az öröm hatja át az életüket, hogy látjuk az Urat. Örvendeznek, ott van az újjá született életnek a végtelen nagy öröme, lelkesedése, az új fölötti örvendezés, hogy lehet másképpen is élni. Krisztusban, íme elmúlt minden, új jött létre. Mert Jézus Krisztusban minden újjá lesz, kedves testvérek. És ami a legfontosabb, hogy a legnagyobb próbatétel, ami keresztény életünknek az, el tudjuk-e fogadni azt a küldetést, azt az útvonalat, amit Isten ad nekünk, azáltal, amikor megfogalmazza, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Vagyis azt jelenti, hogy a tanítványságnak az útja, a szolgálatnak, a szolgának az útja egyáltalában nem könnyű útvonal. Hát kedves testvérek, hogyha egy földi, világi, emberi életnek a kibontakozását vesszük alapul, akkor egy emberi életnek a karrierje úgy épül fel, hogy felfele ível. Felfele. Minden jó értelmű ember és jó képességű ember is erre törekszik. Felfele. Minél magasabb beosztásban, minél több ember vegye őt körül, minél többeket bevonva tudja azt a feladatot ellátni, vagyis minél többen vannak alatta, ő annál nagyobb ember. Na most a mennyei világban a karrier egészen másképp néz ki, a fordítottja. Fentről kezdjük, kedves testvérek, mert minden ember öntelt, újonnan kell születni, sose tudjuk elfelejteni, hogy Zákeust is honnan hívta el az Úr, a vad eper fügefa tetejéről. Azt mondta, hogy szállj le hamar, szállj csak le hamar. Nem tudok veled mit kezdeni addig, amíg fölöttem vagy. Szállj le, ide, ahol én vagyok, jöjj, mert ma a te házadban kell megszállnom. A mennyei karrier azzal veszi kezdetét, hogy alá kell szállni. És minél jobban szolgálom az Istent, minél többet tudok átadni neki, kedves testvérek, annál többeket fogunk szolgálni. Annál többeket. Mit jelent a szolgálat? Pál apostol a korintusi gyülekezetnek úgy ajánlja magát, mint Isten szolgája, dűlosz, Istennek a rabszolgája. Neki adta oda önmagát, mindenét Istennek szolgáltatta ki. Azt mondja, hogy mindazt, amit a földi világ szerint karriernek lehet nevezni, az kárnak és szemétnek ítéltem, ezt mondja Pál. Az, hogy Benyámin törzséből származik, hogy Héber a héberek közül, az, hogy ő farizeus volt, hogy Gamáliel lábainál tanult, hogy vezető farizeussá lett. Nagyon jól tudjuk, hogy az István vértanú elleni intézkedésben és a damaszkuszi keresztjének elleni hadjáratban is ő az első ember. És azt mondja, hogy alá kellett szállni. Annyira, hogy ott Damaszkusz határában megbokrosodik a ló, mikor megjelenik a megdicsőült Krisztus számára, és a föld porába köt ki ez a nagy ember, ki azért ment, hogy jó sok keresztjént megkötözve, rabláncra verve, vezessen majd el Jeruzsálembe, hogy megkapják a méltó büntetést. Ennek a nagy embernek alá kell szállni. És nagyon sokszor a mi próbatételeink is azért adatnak, kedves testvérek, mert Isten nekünk is ezt mondja, mint Zákeusnak, szállj le hamar, hogy bele ne roppanj, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, mint ami ért téged, szállj le. És aki oda tudja adni magát Isten kezébe, és azt mondja, hogy Uram, én azt akarom, hogy a te szolgád legyek, ott legyek, ahol te szívesen látsz. Azt mondjam, amit rám bízol. Uram, engedd meg, hogy szolgáljalak téged. Annak az Úr egy nagyon széles szolgálati spektrumot fog adni. Az Úr Jézusnak ez az első közösség, a tanítványi kör. Jól tudjuk, hogy nagy csütörtök este egyik tanítványban sincs még meg az a szeretet, az a dűloszi, az az Isten szolgai szeretet, hogy félreteszi önhítségét, félreteszi önértékelését, és azt mondja, hogy Uram, én annyira szeretlek téged, hogy ebben a szeretetben túlcsordul a szeretetem a testvéreim felé is. Tehát miközben mi azt mondjuk, hogy embereket szolgálunk, kedves testvérek, a helyes felállítása ennek a sorrendnek az, hogy először is Istent kell, hogy szolgáljuk. Teljes szívből, lélekből, erőből, elméből, lélekből, amint csak van. És minél teljesebbek leszünk az Isten szolgálatában, a számára való önátadásba, annál inkább lesz túlcsorduló az életünkben a testvéreink felé való szeretetnek a megnyilvánítása. Éppen ezért nem fáj az, amikor ezt visszautasítják, mert nem minket utasítanak vissza, hanem Istennek a szeretetét, ami rajtunk keresztül áradhat. Ez egy nagyon fontos, ez az útvonal. Az egyik evangelizátor hölgy ezt így nevezi meg, folyamatosan hogyan jön be az Isten munkája az életünkbe. Az egyik oldal az, hogy érted, van az Isten munkája, és a folytatás az, hogy rajtad keresztül. Érted, és rajtad keresztül. Nagy baj van ott, kedves testvérek, hogyha csak hallgatjuk az Isten igéjét, hogyha élvezzük annak a napsugarait, de nem tud áthatolni rajtunk keresztül, hogyha nem tudunk beágyazódni Istennek a szeretet szolgálatába, mindegy milyen szolgálat legyen az, misszió, vagy diakónia, gyermek, ifjúsági munka, idősek közötti szolgálat, nem az a lényeg, hogy hol, hanem az a lényeg, hogy ki által. Érted szól az Isten igéje, kedves testvérem? És ez azért szól, hogy majd rajtad keresztül is megszólalhasson. És éppen ezért mondja Pál apostol, hogy Isten nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ez az Úr Jézusnak a szolgálata volt. Már keresztelő János arra hívta fel a figyelmet, hogy ő azért jött, hogy egy felkészített népet tudjon állítani az Isten elé. Micsoda nagy kihívás ez! Hát egy próféta hogyan tudná felkészíteni a választott népet, hogy alkalmas lelki állapotban legyen? Tudjuk jól, hogy keresztelő János hűségesen végezte a szolgálatát, hirdette a megtérés igéit, és végezte a bűnbánati keresztséget. De kedves testvérek, Isten az, aki fel tudja készíteni a mi lelkeinket, és ez a legnagyobb ajándék, amikor ő jön egészen közel hozzánk, ő zörget a lelkünk ajtaján, és a legnagyobb dolog akkor történik meg, amikor a lelkünkbe, mint egy hajlékba be tud lépni, és ott véghez tudja vinni a békéltetésnek a szolgálatát. Az a görög szó szerepel itt a korintusi levélben a kibékítésnél, hogy megváltoztatja az ellenséges magatartást. Istennek van akkora ereje, kedves testvérek, hogy az ellenséges magatartást, az ellenséges érzelmeket és gondolatokat meg tudja változtatni. Az Ószövetségből nagyon jól ismerjük ezt a bibliai történetet, hogy amikor az egyiptomi fáraó kegyetlen határozatokat, törvényeket fog hozni, azért, mert a zsidó emberek, mint nép elszaporodtak Gósen földjén, akkor ugye tudjuk, hogy az egyiptomi bábákat is fel fogja arra használni, már akit tudott, hogy minden újszülött fiú csecsemőt azonnal öljenek meg, amikor az megszületik. Azért, hogy ne szaporodhassanak, ne legyenek még nagyobb néppé. Féltek az egyiptomiak, a zsidó népnek a népszaporulatától. És jól tudjuk, hogy az egyiptomi fáraó leánya, amikor elmegy fürdőzni a Nílusra, akkor éppen ő lesz az, aki megtalálja a kis Mózest a gyékény kosárkába. Miriam hiába őrzi, vigyázza messziről. Jól tudjuk, hogy Mózes édesanyja úgy tette ki Mózest a nílusásai közé a vízre, hogy Istenre bízta az ő gyermekét. És azt mondta, hogy legyen úgy, Uram, ahogyan akarod. De én életben hagyom, te rád bízom. És kedves testvérek, az ember, mikor ezt a bibliai történetet olvassa, talán még sokan gyerek szívvel emlékeinkbe ott hordozzuk magunkba, hogy talán még egy kicsi szorongás is lehetett bennünk, hogy csak meg ne lássa. Pont neki kell oda menni fürödni, pont neki kell meglátni ezt a gyermeket. És Istennek elég volt a fáraó leányában megmozdítani, megfordítani valamit. A békéltetés szolgálata. Istennek van erre hatalma és ereje. És jó lenne, hogyha ezt mi tudomásul tudnánk venni, mert sokszor nagyon kemény órákat, napokat és esztendőket töltünk el azzal, hogy embereket győzzünk meg. Fontos felhívni a figyelmet a jóra, különbséget tenni a jó és a rossz között. De kedves testvérek, se a családtagjainkat, se a barátainkat, se a gyülekezeti tagjainkat, se senkit nem tudunk meggyőzni, mert ez az Isten hatalma, az ő hatalmában áll a békéltetés szolgálata. Mégis miért van az, hogy emberekre bízza ezt az Úr? Azért, mert olyan emberekre akarja ezt bízni, akikben már ezt a csodálatos életváltozást ki tudta munkálni. Húsvét ünnepe alatt többen is láthattuk Pál apostolnak az életéről készült filmet, és aki ezt látta, de hát a bibliai történetből is elég erőteljesen átjön, nagyon jól tudjuk, mint alapvető forrásból, hogy amikor Pálnak megváltoznak a gondolatai, az érzelmei, az indulatai Jézus irányába és a keresztjének irányába, mennyire nehezen fogják majd őt befogadni a keresztjén közösségbe. Nem tartozik már a zsidókhoz, nem tartozik már a farizeusi körhöz, sőt a halálát kívánják, de még nem tartozik a keresztjének közé sem. És milyen nagy dolog, amikor ő Péter apostollal kapcsolatba kerül, majd keresztény gyülekezetekkel, azoknak a munkásaival. Hát nem nagy a mi Istenünk, hogy van hatalma embereknek a lelki tartalmát megfordítani. És ez a leggyönyörűbb, amiről itt hallunk, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, íme új jött létre. Hiába mondom én azt magamról, kedves testvérek, hogy én Krisztusé vagyok. Mi fogja ezt hitelesíteni? Isten békéltető szolgálata, hogy az életembe véghez vitte a lélek cserét, a lelkületváltást. És amíg ez nem megy végbe, bármit ragaszthatok a homlokomra, bármit írhatok különböző okiratokra is, Isten ereje hitelesít bennünket, hogy Krisztusban van is új teremtés, mert íme új jött létre, más emberré lett. De nagy dolog ez, kedves testvérek, hogy ez ma is lehetséges, és hogy nekünk feltámadott Krisztusunk van, azt abból tudjuk, hogy a békéltetés szolgálata ma is folyamatban van, és a feltámadott Krisztus megtalálható, az életváltozáson, a lelkületváltozáson átmenő emberi életekben. Ugye mindig példaként hozom elő Péter apostol életét is. Az egyik evangelizátor testvérünk említette még tavaly nyáron a testvéri találkozón, hogy Péter apostol, mint ó ember, bizonyára, hogy a családjában is sok zsörtölődésen mehetett keresztül. Együtt élt feleségével, anyósával, valószínűleg gyermekeivel, és hát ugye amikor több generáció él együtt, akkor a kölcsönhatás az él, az jelen van. És egészen biztos, hogy akár az anyósától vagy a feleségétől is jutottak el hozzá óhajok, hogy de jó lenne, Simon, hogyha te egy picit figyelmesebb lennél, vagy többet vennél részt az itthoni dolgokban. És Simon Jóna fia élete nem mozdult sehova. Így teltek el az életébe hosszú évek. És amikor az Úr Jézus a csodálatos halfogás alkalmával azt előzően beszáll Péternek a hajójába, akkor, kedves testvérek, Jézus jelenléte és a csodálatos halfogás olyan hatást gyakorol Simonra, hogy azt mondja az Úr Jézusnak, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Isten jelenléte az életünkben, amikor valóban tudatára ébredünk annak, hogy ő van itt, az Úr van itt, a templomba, a gyülekezetbe, az életünkbe, a temetőkertjébe, a kórházi ágy mellett, akkor az mindig egy új élet kezdete, amikor rálátásunk nyílik arra, hogy ő van itt. Isten jelenléte gyógyító hatalom, és az Úr Jézus életével is ez így volt. Nagyon sokakat éppen ezért tudott meggyógyítani, mert ő testében békéltette meg Istent mi velünk. És nagy fájdalmak árán jöhetett létre ez a megbékéltetés, kedves testvérek. Micsoda árat kellett neki, ami békességünkért fizetnie, hogy elmondhassa, amit hallhattunk az Isten tisztelet elején, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, hogy leülnek békéltető tárgyalásokra, mediátor segítségével közvetítőkön át, leírják, hogy melyik fél mit enged, és hogyha ez nem teljesül, akkor újra háborúban vannak. Azt mondja Jézus, hogy az én békességemet adom nektek. És itt egy olyan ige, idői forma van, ami arra utal, hogy Jézus ezt már odaadta. És joggal kérdezhetjük akkor, hogy akkor hol van? Hol van ez a békesség? Miért nem érkezett még meg hozzám? Talán azért, mert még inkább át kell, hogy adjam magam annak az Istennek, aki azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. És ebben a küldetésben, ha megkérdezzük, hogy mire is van szükség, mi kell Krisztus szolgálatához, akkor azt mondhatnám összefoglalva, hogy nagy tűrőképesség. Hát amikor sokan teológiára jelentkeznek, vagy jelentkeznek gyülekezetekben szolgálatokra, akkor kedves testvérek, sokszor ezt egy olyan dicsőséges útnak látjuk. És aztán, amikor kimegyünk legációkba, gyülekezetekbe, láthatjuk az ünnepi gyülekezeteknek az arcait, az is olyan gyönyörű, olyan ünnepélyes. És aztán, amikor kiküldenek bennünket kicsi, elnéptelenedett gyülekezetekbe, amikor rálátásunk nyílik a valóságra, amikor látjuk az emberi nyomorúságokat, az ördögnek a pusztítását, a gonosznak a munkáját, és amikor tapasztaljuk a saját lelkünkön, testünkön, mindennapjainkon, hogy Jézus küldetésében lenni, az azt jelenti, hogy egyszerre ott van bennünk a halál, és ott van az élet. Azt mondja Pál ebben a csodálatos felsorolásban, hogy úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, mint akik átadtuk magunkat Istennek, és ez mit jelent? Sok tűrésben. Mit jelent tűrni? Itt hosszú tűrésről van szó, kedves testvérek, hogy képes vagyok terheket hordozni úgy, hogy ezek a terhek nem fognak engem deformálni, hanem Isten kezébe formálni fognak. Ez egy nagy különbség. A hosszú tűrésre szükség van ahhoz, amikor Pál azt mondja, hogy mint ámítók és mint igazak, mind a kettőt állították Pál apostolról. Kapott hideget, meleget. Volt apostol, meg volt az ellentetje is. Leginkább megkövezett és megostorozott. Jézusért meddig tudunk elmenni a hosszú tűrésbe? Szíriai keresztény testvéreink erről manapság igen sokat tudnának beszámolni. A fizikai ütlegig is el tudnám tűrni a fájdalmat, a meghurcoltatást, a vádaskodást, a hamisságokat. Mindazonáltal Pál apostol valamire nagyon felhívja a figyelmünket, amikor azt mondja, hogy Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel végzi végig az ő küzdelmét. Vagyis a hit harcában nemtelen, embertelen, nem az Isten igéjéből eredeztető módszerekkel és eszközökkel nem lehet küzdeni. Az már nem a hitharca. Az már nem a hitharca, amikor a gonosz eszközeivel akarok valakit legyőzni, akarok valakit bemocskolni. Pál apostol vallást tesz arról, hogy ő úgy akarja látni a testvéreket, ahogyan Krisztusban megismerte, és nem úgy, ahogyan a próbatételek hatására látnia kéne, megmaradni tiszta szívűnek akkor is, amikor bemocskolják, megmaradni kitartónak és a békesség követének, akkor is, amikor zűrzavarban körülötte, és talán üldöznék, megtagadnák őt is Krisztussal együtt. Ahogyan engem küldött az Atya, mondja Jézus, én is úgy küldelek titeket. És ez a kettőség, hogy mint akiknek semmiük sincsen, és mint akiké mégis minden, de minden nap átéljük, kedves testvérek. Én soha nem felejtem el az első temetési szolgálatomat, amikor helyű papiban, éppen az 5. év után segéd lelkész évre kikerülve, az első temetési szolgálat alkalmával, amire természetesen teljesen egyedül kellett felkészülnöm, abban az időben nem volt segítségünk. Teológián egy szemeszteren keresztül tanítottak nekünk temetési homiletikát, de ez elmélet volt, gyakorlati oldal a nagy valóságban történt meg, és egy 34 éves édesanyát kellett eltemetnem, akinek a 3 árva gyermeke, meg a férje ott állt a ravatal mellett. És ugye én, mint egy temető lelkész, ugye az alkalom előtt félre húzódva, de mégis ott állva a gyászolókhoz közel, én azon a krízisen mentem át akkor, az első szolgálat előtt, hogy Uram, nekem semmim nincs. Én nem tudom visszaadni ezt az édesanyát. Én emberként hogy jövök ahhoz, hogy én odaálljak és bármi vigasztalót mondjak nekik emberileg, amikor mindent elveszítettek. Hát egy édesanyát kell, hogy eltemessünk a sírba. És ugyanakkor mégis enyém volt a minden. A feltámadott Jézusnak az öröm híre, és mind a mai napig ebből merítek erőt, kedves testvérek, valahányszor oda kell állni a temető kertjébe, a ravatalok mellé. Ez a végtelen nagy vigasztalása az embernek, hogy miközben semmink nincs emberileg, mert nyomorultabbak vagyunk mindenkinél, porszemek, mégis miénk lehet a legnagyobb. A feltámadott Krisztus, a Krisztusban újjáteremtett élet, és ezt senki nem kérdőjelezheti meg, mégpedig azért nem, mert Isten végzi bennünk az ő munkáját, és a megbékéltetés szolgálatát, amikor véghez viszi, amikor íme új jön létre, akkor, kedves testvérek, ez a végtelen öröm, ez egy olyan öröm, ami tudja hordozni a szenvedéseket, mint Pál apostol életében, övé volt a mindenség, és ő ezzel a feltámadott Krisztussal halad gyülekezetről gyülekezetre, zsinagógáról zsinagógára, van ereje ahhoz, hogy először mindig a zsidók zsinagógájába menjen, akkor is, ha tudja, hogy onnan ki fogják ebrudalni, mert Isten rábízta a békéltetés szolgálatát. És nem adja fel, hosszú, tűrő, kitartó, mert nem embereknek szolgál elsősorban, hanem Istennek. De nagy szükség van ma is Pál apostolokra, de nagy szükség van hűséges Timóteusokra, de nagy szükség van hűséges gyülekezeti munkásokra, olyan lelkekre, akik odaadják magukat Isten kezébe, nem önmagukat féltve, hanem mint akik tudják, hogy a halál révén állnak, de övék az élet. Istennek ez egy csodálatos kegyelmi ajándéka, és talán erről hadd olvassak fel Spurgeonnek egy nagyon szép mondatát, arról, hogy mit is jelent életünkbe a feltámadott Krisztusnak a kegyelme. Azt mondja: ha a kegyelem a legjobb gyógyszer, az isteni szeretet a legjobb serkentő a betegeskedő számára, erőssé teszi a lelket, még ha a soványságtól a csontok át is látszanak a bőrén, nincs különb orvos az Úrnál, nincs jobb gyógyszer, mint az ő ígérete, nincs jobb bor, mint az ő szeretete, és nincs nagyobb áldás, mint az ő békessége az életünkben. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy miközben oly sok irányba kell, hogy szolgáljunk, munkahelyen, családban, gyülekezetben. Isten vértezzen fel bennünket új élettel, megújult lelkülettel, s ajándékozzon meg bennünket azzal a tanítványsággal, amelyhez nagy tűrő képesség kell ugyan, és oda szentelt szolgai élet, de aki ezt vállalja, Isten annak dicsőséget, szeretetet, békét és örömet ad, mértéken felül. Emlékszünk arról, hogy egyszer Péter apostol megkérdezte, Uram, mi mindent elhagytunk te éretted, mi lesz hát a jutalmunk? És azt mondta az Úr Jézus, hogy aki elhagyta én érettem apját vagy anyját, földjét vagy bármiét, amilyen volt, annak a százszorosát adom neki vissza. Az Úrnál csodálatos a jutalom. Azt mondja az ige, hogy megbecsüli az Úr az ő szolgáit. Ott lesz az én szolgám is, ahol én vagyok. És most pedig ebben a földi valóságban Jézusnak olyan nagy a szeretete, hogy ott van, ahol mi vagyunk, ahova szolgálatra állított. Ne csüggedjünk hát, hanem vállaljuk fel a békéltetés szolgálatát. Azért zárja így Pál apostol az ő gondolatait, hogy nem a mi szívünkben van kevés hely a számotokra, hanem a ti szívetekben. Viszonzásul mondom tehát nektek, mint gyermekeimnek, tárjátok ki ti is a ti szíveteket. Ne szűkös hely jusson Jézusnak, ne szűkös hely, hanem legyen mozgástere, legyen lehetősége. Kérjük ezt a mi mindenható Istenünktől. Amen. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy te szolgálatban vagy. Nem csak voltál, hanem ma is, Urunk, szolgálsz. Végtelen szereteteddel a Szentlélek ereje által. Magasztalunk azért, hogy felénk is bőséges a te szolgálatod percről percre, napról napra. És Urunk, amikor kitekintünk a természetre, ami körülölel bennünket, és láthatjuk, hogyan nyílnak meg a fáknak ágai, és hogyan lesznek rajta virágok és zöldelő levelek. Urunk, szinte elámul az ember ezen a csodán, mert nincs az a tudományos magyarázat, amivel ezt alá lehetne támasztani, hogy az elhalt fának tűnő lényekből hogyan tud íme új jönni, új hajtás, új virág, új levél, majd új gyümölcs. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy az emberi élet is magában hordozza Jézus Krisztus által a megújulás lehetőségét. Szeretnénk mindenek előtt saját életeinket letenni most, Úr Jézus, a te hatalmas kezedbe, s kérünk, Urunk, hogy formálj bennünket. Te tudod, hogy hogyan kell minket formálni, és hogy milyennek akarsz bennünket látni. Adj nekünk bátor szívet, hogy fel tudjunk téged hatalmazni, és szabad mozgásteret tudjunk adni neked, Urunk, hogy úgy formálj bennünket, ahogyan jónak látod, hogy legyen meg a te akaratod. Könyörgünk, Urunk, családjainkért, eléd hozzuk gyülekezetünket, eléd hozzuk, Urunk, magyar népünket és az egész teremtett világot. Urunk, oly nagy szükségünk van a Krisztusira, az újjáteremtett életre, és nagy szükségünk van arra, hogy legyenek a békességnek hirdetői, a békességnek munkálói. Esedezünk, Úr Jézus, hogy légy a betegekkel, légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk a gyászolókért, Urunk, ne hagyd őket árván. Közeledik az este és az éjszaka, és oly nehezek tudnak lenni, Urunk, a fájó szívek. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és te add az ő szívükbe azt az élet újulást, amely örvendezik a feltámadott Krisztus üdvözítő kegyelmének. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg életeinket, áld meg a mai szolgákat, dűloszokat, akik oda szentelték magukat a te szolgálatodra, minden felekezetből, népből és nyelvből. Urunk, tiéd legyen a dicséret és a dicsőség, azért, hogy ma is folyik a békéltetés szolgálata. Urunk, engedd meg, hogy a te békességed végre célba érkezhessen az életeinkbe, kérünk, Urunk, add nekünk a te békességedet. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.